Santos, Christen,
édesatyánk, a keresztény közösségeket. Köszönjük, hogy mi is egy ilyen közösségnek lehetünk az élő tagjai. Köszönjük neked, hogy mi mind szerte a világban Jézus Krisztusról neveztetünk, és ha nem is ismerjük egymást, testvérek vagyunk benned. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te a mi atyánk vagy, és mi lehetünk az egymás testvérei, olyan lelki testvérek, akik tudunk egymásról, akik odafigyelünk egymásra, akik egy nyelvet tudunk beszélni és értjük egymást, akik tudunk együtt könyörögni, és tudjuk, mit jelent a másiknak az örömét hordozni, és mit jelent a másikkal együtt örülni. Mert hogy egyre inkább ilyen közösségé lehessen ez az ifjúsági kör is, ahol lehet igazán őszintének lenni a másik felé, és lehet megnyitni a lelket, szívet, tudván, hogy az nem kibeszélés tárgya lesz, amit elmondtam a másiknak, hanem ima téma, kereszthordozás. Tehát, hogy egyre inkább ilyen közösséggé váljunk, hogy fölépüljünk mi is egy lelki házzá. Addurunk, hogy mindannyian, mindenki, aki itt van, az egyszer hadd láthassa úgy magát, mint a te gyermeked. Itt senki ne legyen önmagával kapcsolatban bizonytalanságban, hogyha a hazahívó szó elkövetkezne az életébe, akkor idegenbe távozna. Adj a mi lelkünknek nyugalmat és békességet, adj nekünk csendességet. Annyiféle zajt hordozunk, annyiféle érzés jár minket át, annyiféle fájdalom, annyiféle történése az életünknek, hadd kiránk, add, hogy most hadd legyünk csendben előtted, és kérjünk az igéért, hogy az hadd éljen, hadd szóljon. És jöjj Úr Jézus mi hozzánk, mert ha te nem vagy itt, és nem vagy benne az igében, akkor csak erőtlen emberi beszéd lesz az. Így áld meg mindannyiunkat, Úrunk, kérünk. Amen. Két helyről olvasom az igét. A mai napi igét olvasom, és annak az első felét, az Úr imádságig, ez a Máté 6:5-8. És aztán majd a Lukácsból is olvasok. És amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattattak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. A másik pedig a Lukács 18.9.14. A telefonokat majd legyen szíves mindenki lehalkítani, jó? Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala a mellét, mondván. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem az. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ma a két felolvasott ige alapján az imádságról fogok koncentráltan szólni köztetek. Először általában fogok beszélni az imákról, és a ige magyarázat második felében pedig konkrétan erről a történetről, amit az imént olvastam. Attila, valamit beszéljünk meg. Ha benn maradsz, akkor csendben maradsz, jó? Úgy, ahogy szoktál, légy szíves. Rendben van? Oké. Okay. Nos, minden vallás hívői könyörögnek, az imádság célja a legtöbb vallásban, hogy az Istent, az Isteneket, vagy az Istenséget, attól függ, hogy kinek milyen a hite, a befolyása alá vonja az, aki imádkozik. Azaz, hogy amit ő szeretne az életében, a közösségének az életében, azt az Isten megadja. Tehát a befolyása alá vonja az Istent, Isteneket, vagy Istenséget. Az egyik hindu szentkönyvben az imáról ezt olvassuk, az imádságnak hatalma van az Istenek felett, a megtett bűnöket is eltörli. Igen, a cél sok vallás esetében, érdemes egyébként elgondolkozva a saját imáinkon is ezen, az, hogy az Istenséget az ember befolyásolja arra, hogy az Isten, vagy Istenség, vagy Istenek megtegyék azt, amit az ember akar. Gondoljatok Mózes elhívására, amikor bemutatkozik tulajdonképpen az élő Isten, akiről ő addig csak hall, tud róla valamit, de nem ismeri, Mózesnek. Ugye ez az égő csipkebokornál van, ott elhívja őt. És akkor Mózes azt kérdezi, hogy ha elmegyek Egyiptomba, mit mondja, ki küldött? Mózes tudni akarja Isten nevét, mint egy a korabeli népek birtokolni azt, aki az Isten. Mit mondjak? Ki küld engem oda? És Isten nem mondja el a nevét. Azt mondja, hogy mondd nekik azt, hogy a vagyok küldött. Vagyok, aki vagyok. Különös, hogy Mózes elhívásában is ezt látjuk, amivel azt akarja elmondani az ige, hogy Istent nem lehet birtokolni, ahogy a név hordozza a szemét, nem lehet birtokolni, Isten nem mutatkozik be neki. Mert pont fordítva kell lennie, hogy Isten birtokolhat, hordozhat engem. Mondd csak, hogy a vagyok küldött. Vagyok, aki vagyok. Aztán pogány szokás volt szintén az is, hogy hosszan imádkoztak, vagy ilyen zsolozsmaszerűen nagyon sokszor ismételtek el imaszövegeket. Ez ma is megvan a keleti vallásokban. Nagyon-nagyon sokszor mondják el ugyanazt a néhány mondatot. A keresztény tanítás arról szól, hogy ne imádkozzatok hosszan, mert nem azért hallgattattok meg, hogy éppen mennyi időt töltötök imával. Nem kell, hogy hosszan
imádkozzatok. Nos, kicsit rátérve közelebbre a témánkra, mi kell az igazi imához? Most a Biblia tanulsága szerint mindenek előtt hit. Azaz hinnünk kell azt, amit mondunk, hinnünk kellene azt, amit kérünk Istentől. És azt gondolom, hogy ez az első pont, amiben általában megbukunk. Hogy amit mi elmondunk Istennek, amit mi kérünk Istentől, azt sokszor mi magunk se hisszük el, hogy megkaphatjuk. Egyszerűen úgy mondjuk gyakran az imánkat, hogy mi magunk sem hisszük el azt, amit mondunk, vagy amit kérünk. Jakab így mondja, kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Az első gondolat, hogy kételkedve ne imádkozz. Hát nem fogod megkapni, vagy várhatóan nem fogod megkapni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk, hogy az ősgyülekezet, mikor Heródes elfogadta Pétert, Péter bekerül a börtönbe, és folyamatosan imádkoznak a hívők. Uram, szabadíts ki a mi emberünket, a te tanítványodat, Pétert. Együtt vannak bezárkozva egy lakásba, és könyörögnek, hogy Isten, szabadíts ki Pétert. De eszük ágába sincs elhinni. Egyszer csak megjelenik Péter cellájába egy angyal, átviszi a különböző őrségeken, kiszabadítja, Péter elmegy a keresztényekhez, a testvéreihez, bekopog, az ajtó természetesen zárva van. Egy Ródé nevű fiatal lány jön ki, kérdezi ki az, egyszer csak megismeri Péter hangját. És annyira meglepődik, hogy visszaszalad és szól a többieknek, hogy Péter itt van, kiszabadult. Amire a többiek azt mondják, hogy elment az eszed, leány. Ugye, amikor valaki imádkozik, de maga sem hiszi el azt, hogy amit mond, azt megkaphat. Könyörögnek azért, hogy Péter kiszabaduljon, de az ajtót zárva tartják. És amikor hírt hallanak arról, hogy Péter kiszabadult, amiért ők könyörögtek, akkor azt mondják a lánynak, hogy ugyan már elment az eszed. De milyen csodálatos az Isten, hogy vannak olyan kérések, amiket még ha nem is hiszünk el, de ő szerinte valók, mint ebben az esetben is megadja. Hittel kell tehát imádkoznunk. Aztán Jézus nevében. Jézus maga mondja János evangéliumában, mostanáig semmit nem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy az örömötök teljes legyen. Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Az Úr Jézus, Isten és ember közt közben járó. Hittel kell imádkoznunk, és tudva azt, hogy van egy közben járónk, aki közben jár a mi ügyeinkért, amiket könyörgünk, amiket elmondunk Istennek. Közben járunk van, olyan Krisztusunk van, aki kimondhatatlan esedezésekkel esedezik az Atyához miértünk. Jézus nevébe imádkozzatok. Szoktuk így befejezni az imáinkat, hogy Atyám, az Úr Jézus nevében kérlek, hogy hallgass meg. És azért mondjuk ezt, nem mert egy teológiai szófordulat, hanem mert ezt tanítja az ige, hogy a közben járónkat hívjuk segítségül az imában. Mert van közben járónk, aki által Istenhez juthatunk. És jaj, mi lenne velünk, ha nem lenne ez a Jézus, aki így könyörög értünk közben. Ehhez tartozik még az is, hogy alázattal imádkozzunk, de erről majd a magyarázat második felében fogok, illetve a legvégén fogok még valamit mondani. A imádság külső formájáról szeretnék néhány gondolatot. Ti hogy szoktatok imádkozni? Külsőleg, formailag. Azt gondolom, hogy józan paraszti észre, hogy ha valaki reggel tart csendességet, akkor reggel ülve imádkozik. Amikor a templomban közösen imádkozunk, akkor ugye állva imádkozunk, ott nem véletlenül állítja fel a papa gyülekezetet. És gondolom, ti is szoktatok este lefekvés előtt imádkozni, akkor pedig fekvő pozícióba szoktunk könyörögni. És olvasok egy igét a Zsoltárok könyvéből. Jöjjetek! Hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt.
Vajon te borultál-e már le? Borultál-e már le ebbe a mozdulatba Istennek imádkozni? A Biblia mondja, hogy gyere és boruljunk le az Úr előtt. Valaha egyszer halálosan komolyan leborultál-e már az Isten előtt? Lehet leborulva imádkozni. De lehet térdepelve imádkozni is. Olvasok megint egy igét, és az Új Szövetségből. Ez okáért meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt. Nagyon sokszor láttam testet beszélni, hogy egy test el akar valamit mondani. A testünkben vagyunk, a lelkünket hordozza a külső világunk, a testünk is. És a testünk beszél, a mozdulataink is beszélnek. Láttam fenyegetést egy emberi testben, amikor érezhető volt abból az emberből, ahogy mozdult, ahogy villant a szeme, hogy fenyegető az a testtartás. Aztán feszengést. Olyan fajta feszengést, ami egy merev elzárkózást mutatott a külvilág felé. Lezárás, amit a félelem szül. Láttam buliba táncolva szenvedélyt a mozdulatban. A görcsös tartásban az ellenkezés. Nem akarok bizonyos távolságon belül kerülni hozzád. Aztán láttam, és ti is láttatok testmozdulatokat, amiben kifejeződött két embernek az összetartozása. Szavak nélkül és minden nélkül lehetett tudni, hogy összetartozik az a két ember. Vagy egy olyan mozdulat, amikor fölállt valaki, mikor egy tekintélyesebb ember lépett hozzá, és ő ült. A testtartása elmondta, tisztellek, fölállok, mikor egy olyan ember jön, és úgy beszélek vele. Ez pedig a tiszteletről beszél. Nos, milyen a testtartásom, amikor az alkotómmal beszélek? Borultál-e már le az Isten előtt? Én azt hiszem, hogy végig gondoltam a saját imáimat is egy kicsit, hogy annyira nem érezzük azt, hogy ki az Isten és kik vagyunk mi. Tudjátok, hogy nincs ima zsámolyunk, hogy nem tudtunk térderődni az Isten előtt, hogy nem tudunk leborulni az Isten előtt, nem vesszük komolyan az Istent, az Alkotót. Mi a por, akik elmúlunk? Hogy milyen felületesen, igazán nem komolyan véve éljük a keresztény életünket. Azt mondja, mennyire nem mérjük föl, hogy az Isten mindenestül szent és tiszta, és nem lehet köze hozzá semminek, ami a bűnből van. És mégis engedi, hogy megszólítsuk, és belealszunk az imáinkba. Gondoljatok Kálmi Jánosra. Tudjátok, hogy volt egy ima szőnyege. Nagyon szegényen élt. Nagyon szegényen halt meg. De az ima szőnyege megmaradt utána. És két kitaposott, ilyen vastag perzsa szőnyeg volt pedig, két kitaposott, kitérdepelt luk maradt utána. Ott élte az életét Isten előtt, és így élte. És ha valaki látta esetleg az Echo TV-n, Károly bácsinak most volt húsvét reggelin, adták le azt, amit felvettek vele, egy beszélgetést, ő mondta, hogy talán észre tetszett venni, mondja a riportárhölgynek, hogy itt van egy térdeplő. Hogy itt van egy térdeplő, mert ez elvileg katolikus szokás, de nekem van. Hát az Isten előtt térdre kell hullani. Az Isten előtt térdre kell hullani. És ha ezt nem érezzük, akkor valamit nem érzünk, és nem élünk jól, azt hiszem. És aztán eszembe jutott, hogy most énekeltünk Szegeden a Domba, és láttam embereket térdelve imádkozni, hogy milyen jó dolog ez, hogy van ott a templomban egy térdeplő, és valaki így könyörög. Milyen a testtartásom, amikor az Alkotómmal, a Teremtőmmel, a Megváltómmal beszélek? Milyen szégyen ez ránk nézve, hogy elalszunk ima alatt, és azt hiszik, hogy szent cselekményt tettünk. Beszélgettem az Istennel. Az valami nagyon más, és rólunk beszél. De lehet leborulva és térdepelve imádkozni. Mit nem jelent az imádság? nem jelenti a munkánk Istenre való ráhárítását. Azt mondták a középkorban, imádkozzál és dolgozzál. Vannak olyan helyzetek, amikor csak szólni tudunk. Amikor csak imádkozni tudunk. De az imádság nem váltja ki a szolgálatot. Imádkozok, hogy a szegény drága nagymamát segíts meg, Uram, ez kell. De az is jó, hogyha meglátogatom a nagymamát, és rányitom az ajtót. Uram, könyörülj az énekkarunkon, nagyon fontos, de ha elvállaltad a szolgálatot, akkor tessék eljönni. Az imádság nem helyettesíti a tetteket, a szolgálatot, az áldozatokat. Amikor Mózes a zsidó népet áthozza, kihozza Egyiptomból, a kivonulás után imádkozik, könyörög Istenhez, ezt válaszolja Isten. Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Mózesnek. Mit kiáltasz hozzám? Most nem imádkozni kell. Keljetek fel és induljatok el. Aztán még egy fontos dologra az imákkal kapcsolatban, ami talán titeket a legközelebbről érint, ez egy kérdés, miért van az, hogy sokszor azt érzem, hogy nem hallgat meg Isten, nem teljesíti, amit kérek. És én miért ebbe belekezdenék, meg kell, hogy álljak. Szóli, légy szíves, menj ki, itt áll egy férfi. Kérdeznek, hogy miért jött, és mondd meg, hogy nincs hivatali idő. Nem tudom, hogy ki ő, hozzánk tartozik, nem. És mondd meg neki, légy szíves, hogy vagy váljon egy fél órát, vagy hétfőn, vagy vasárnap jöjjön vissza. Miért nem teljesíti azt, amit kérek, Isten? Én azt gondolom, hogy a legtöbb imának, ami nem teljesül be, nem válik valósága aznak, az az oka, hogy egyszerűen nem egyezik a kérés Isten szándékával. Elmondom én monológszerűen az Istennek, amit gondolok, de az nem találkozik Istennek az akaratával. Az történik általában az imáinkban, hogy mi el akarunk érni valamit Istennél, és ki akarunk erőszakolni valamit a saját életünkre nézve, de ezt Isten nem akarja, nem gondolja úgy. Hadd kérdezek néhány dolgot, amit Isten biztosan akar, hogy te szoktál-e ezért imádkozni? Szoktál-e imádkozni Szentlélekért? Mert erre kifejezetten tanít a Biblia. Szoktál-e imádkozni mennyei látásért? Tisztaságért? Ezekért szoktunk-e imádkozni? Az imáinkban mennyi a dicséret, a dicsőség, Isten imádásának az elmondása? Én mondok megint egy más dolgot. Van-e egy ügyed, amit letettél az Isten kezébe azzal, hogy Uram, görcsölök ezen a dolgon évek óta megkötöz, hazuggá tesz, őszintétlen mosolyokat szül az arcomra, pedig belül ez a dolog kötöz, leteszem eléd. Leteszem eléd. Én nem nyúlok érte, és nem görcsölök rajta tovább. Old meg, te Uram, mert nem tudom megoldani. Van-e egy ilyen imánk? Van-e egy ügyed, amit oda tettél az Isten elé? Ezek kedves imák Isten előtt. Kérsz-e szent lelket? Kéred-e azt, hogy Isten, légy itt bennem? Könyörögsz-e tisztaságért? Leteszel-e ügyeket elé? Imádod, dicsőíted-e őt az imáidban? Nem találkozik az, amit én gondolok imának, azzal, amit az Isten gondol imának. És nem értjük, hogy lehet, hogy csak a plafonig szól. Mennyit értetlenkedünk emiatt és csalódunk, mert Isten hozzá akarjuk igazítani az életünkhöz. Ezt teszük az imáinkban legtöbbször. Van egy elképzelésem, kinéztem Luizát, és Isten adja meg Luizát. És ha nem adja meg Isten, akkor én keserű vagyok és csalódott. De Isten nem ígérte meg azt, amire én ostromlom az eget. Ki ígérte meg? És tudjátok, mit mondok, hogy sokszor nagyon jó, hogy Isten nem adja meg azt, amiket mi kérünk. Mert elrontanánk az egész életünket, úgyhogy nem is tudjuk. És szenvedünk valami miatt, amiatt nem kellene. És aztán csalódott keresztények vagyunk, és rettentően sajnáljuk magunkat, mert szeretnénk Istent odaigazítani az életünkhöz. Aztán még egy dolog a imádságokkal kapcsolatban. Jellemzi-e az imáinkat a közbenjárás? Ugye azt mondtam az előbb, hogy az Isten közben jár köztünk és az Isten közt az imáinkért. A te imáidban mennyi a közbenjárás másokért? Ez is minősíti ám a lelki életünket, hogy mennyit hordok embereket, életeket, Isten elé azzal, hogy Uram, ő rajta könyörülj. Vagy azon a családon, vagy azon a közösségen könyörülj. az mindig arról beszél, hogy én lelkileg hol tartok. Amíg az imáim, ha egyáltalán vannak, vagy nem alszom belőjük, mindig arról szólnak, hogy én, ez azt jelenti, hogy ennek a lelki útnak az elején vagyok. És minél komolyabban és mélyebben viszek Isten elé embereket, közösséget, családokat, az azt jelenti, hogy annál mélyebben járok én a hit útján. Gondoljatok csak a Bibliára. Ábrahám nem így könyörgött Sodomáért, egy városért. Alkudozott az Istennel. Uram, ha van benne 100 ember, ugye nem ölöd meg a gonoszokat az igazakkal? Nem ölöm meg. Uram, ha van benne 5, csak 50 igaz? Nem ölöm meg a hazugokat az igazak. Hal együtt. Nem fognak elpusztulni. Uram, ne haragudj már, hogyha én por vagyok csak, és mégis bátorkodom szólni. Hallgass meg engem, nevess meg engem. Ha csak 5 igaz van, az 5 igazért megölöd el az egész város. Nem, fiam, nem ölöm meg. 5 sem volt. Ez a közbejáró ima, hogy valaki alkudozik az Istennel másokért, nem az ő életért, nem az ő ügyéért. Persze a városban ott vannak a szerettei, Lóték. Aztán így állt a nép és az Isten között Mózes. Mózes olyan ember volt, aki odaadta volna az életét is azért a népért. Fantasztikus, Isten ki akarja érteni a zsidókat. És azt mondja, hogy állj innen, mert most tűzzel elpusztítom őket. Akkor azt mondja, uram, mit fog mondani a többi nép? Hogy nem tudtad megmenteni a népedet? Alkudozik az Isten. Uram, ne pusztítsd el őket. Hát ők a te néped. Őket azért adtad, hogy hordozzák a nevedet. Hát mit fog mondani a többi nép? Állj félre, ezeket megölöm, belőled pedig támasztok egy új népet magamnak. Nem, uram. És nem engedi Mózes. Ott áll Isten és a népe között. Vagy egy új szövetségi példát is hadd mondjak közbejáró imára. Hogy könyörög ez a csodálatos ember István a vértanú halára kövezik. Közben belelát a mennybe. Csodálatos dolgokat lát István a halála előtt. És akkor azt mondja, hogy uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt. És megölik, agyondobálják kővel. Közbejáró imát mond a gyilkosaiért. A gyilkosaiért. Uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt. A komoly hívő emberek imáiból megfogyatkozik az én, növekszik benne az ő, és közben mégis gyarapszik az én lelki élete. Ez a titok. Hogy minél többet viszek Isten elé közösségeket, családokat, embereeket, életeket, bár nem magamért könyörgök, Isten valamiképpen az én lelkemet gazdagítja. Így működik az egész keresztény élet egyébként. Mai napi igében szerepel az úrima is. Megmondom nektek őszintén, hogy eredetileg ezzel akartam foglalkozni, az úrimádsággal, de ez így már nagyon hosszú lett volna, ezután, a hosszabb bevezető után. Így arra gondoltam, hogyha gondoljátok később, következő órákon beszélhetnénk külön is részletesen arról, hogy Jézus miért és mi ez az ima, amit tanít, és miért éppen ezt és így mondja. Most viszont végül szeretnék még erről a másik imáról, két imáról mondani egy néhány gondolatot, amit egy farizeus mond el, és egy vámszedő mond el a templomba. Ahogy készültem, ez a történet ugrott be, mert a hittanosaimnak erről beszéltem az iskolába, és valahogy ide kapcsolódott én bennem. Nos, két ember, Jézus beszél, az ő példázata, két ember egyszerre megy fel imádkozni a templomba. A bejáratig ugyanaz az útjuk. Ahogy belépnek a templomba, valami nagy különbség lesz a két ember között. Egy az irány, egy az út, de oda bent már egészen máshol állnak meg. Milyen érdekes, hogy a szent hely küszöbét átlépve nagy különbség támad köztük. Nos, a farizeus otthonosan mozog a templomba, templomos ember, ő a hívő ember, ameddig csak mehet, fölsétál és előre megy a templomba, és megáll elől. Aztán imádkozni kezdett. Az imáját hálával kezdi, hálaadással. A kor szokása szerint a kezeit az ég felé emeli, Isten áldását akarja fogadni. Ezért tartja így a kezét, és hálával kezdi az imáját. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint más emberek, tolvajok, hazugok, paráznák, vagy mint ím ez a vámszedő is. Először arról tudatja Istent, hogy mi az, ami rá nem igaz, amilyen én nem vagyok. És ezért hálát ad. Aztán
így folytatja tovább, hogy mi az, amilyen ő. Bőjtölök, de bőjtölök kétszer, egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Most meg azt mondja, ami igaz rá. Ez az ember azt gondolta, hogy ő imádkozik. Ő benn van a templomba, ő az Istenhez beszél, tehát ő imádkozik. Hálát is adott, el is mondta milyen, beszélt magáról, el is mondta, hogy milyen nem ő szerinte. Azt gondolta, hogy imádkozik. Pedig ez tulajdonképpen tájékoztatás volt, Isten tájékoztatta. Csak hogy Isten mindent tud rólunk, mindent. És sokkal jobban, mint mi azt gondoljuk önmagunkról. Nem véletlenül mondja az ige, hogy ne imádkozzatok hosszan, nem a bőbeszédűségért hallgat meg bennünket. A nagyobb baj, hogy az ember rettentően nem ismerte magát. Önigazult volt. Igaznak tartotta magát. Ma is nagyon sok ilyen ember van. Én úgy hívom őket, hogy vakok, akik önigazságban járnak. Azt gondolják, hogy tudják, hogy kik ők, milyenek ők. Onnan lehet tudni, hogy valaki önigazságban jár, hogy megítéli a másikat. Látja a maga érdemeit, és mellette nem látja a másikét, főként a másik gyöngéit látja. Mint ez az ember. Ím én nem vagyok olyan, mint az. Az ilyen emberek mindig ítélkeznek. Formailag imát mond, de gyakorlatilag önajnározást végez. Hiszen ha valamiben tényleg tiszta is az élete, és tényleg bőtöl, és tényleg ad, az is csak az Isten kegyelme, hogy erre ő képes. És nézzük a vámszedőt. Ő fel sem akar nézni, hátul áll meg, veri a mellét. Tudja, hogy nincs igazsága az Isten előtt. Nincs igazsága. Ennyit mond összesen, az imája is rövid. Isten, légy irgalmas, nékem bűnösnek. Mégis ez ima volt. Tele volt bocsánattal, bizalommal és alázattal. Nos, haza mind a ketten azt vitték, amit kértek. Amit kértek. A farizeus semmit, mert ő nem kért semmit. A vámszedő pedig bűnbocsánatot, mert ő meg azt kérte. És végül Jézus így fejezte be a példázatot, és erről mondok én is még néhány mondatot, és így fejezem be. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Mit jelent az, hogy megalázom magam? Azt jelenti, hogy tudatosan másokat magam fölé engedek. Vagy fordítva, hogy magamat aláhelyezem más embereknek. Nem fölé, hanem tudatosan magamat mások alá. Gondoljatok Jézus lábmosására. Amikor az Isten fia lehajol és koszos lábakat mos. Magamat mások mögé sorolom. Nos, aki ezt Isten előtt teszi meg, hogy ilyen őszinte és megalázza magát, az megtisztul és fölszabadul. Aki pedig elkezdi magát megalázni más emberek előtt, azaz más embereket fölemel, az elkezdi megérteni a menny törvényszerűségét és világát, belép az Isten országába. Meggyőződésem, hogy így van. Itt a Földön belép a menny országába. Az alázat, ami nem külső megfelelésből, tehát nem azért alázatoskodom, mert valakinek ez elvárása, vagy nem tudom, hanem egy belülről jön, az azt jelenti, hogy megszegényítem magam. Az alázat egyenlő, tudatosan megszegényítem magam. Ha ez nem külső kényszerből születik, hanem belülről jön, akkor ez egy tudatosan megszegényítő életformává lesz. Azaz, én tudatosan egyre kevesebb leszek. Még egyszer mondom, tudatosan hagyom magamat megszegényíteni. Engedem magamat megszegényíteni. Mit mond Jézus? A szegényeké a mennyek országa. A szegényeké. Erről külön még egyszer nagyon sokat fogok talán beszélni. Rettentően érdekel engem ez, hogy ez mit jelent, és kik is a szegények. De most végül csak annyit. Akik megszegényednek, azok Krisztus ismeretében meggazdagodnak. azok egyre kevesebb dolgot tartanak fontosnak az életükben. Most fizikai dolgokra gondolok, anyagiakra, materiális dolgokra. Egy egész újfajta értékítélet születik a lelkükbe. Elkezdenek átformálódni olyan gondolkozású emberekké, akik a menny felől kezdik el nézni az mindent, az élet dolgait, és ott egészen más az érték minőség, mint itt a Földön. Nem, hogy egészen más, pont szembe megy vele. Most, aki tudatosan bár gazdag, elkezd szegényedni, az egyre jobban föllépked a mennybe. Elkezdi megtanulni azt, hogy a menny szerint mi az, ami érték, elkezdi látni, hogy a mennyei világnak, amiről Jézus úgy beszél, hogy az Isten országa, ott mit jelent, ott mi az érték, mi számít értéknek, és ez pont szembe megy azzal, mint ami itt, ezen a Földön jelent értéknek. Ez a tudatosan megszegényítem magam élete. Nézzétek, Jézus, volt valamilyen? Fizikailag beszélek most, semmilyen nem volt. Volt egy ruhája, amit a halálat letéptek róla. Nézzétek meg, mit csinál Jézus mondjuk a gazdag ifjú, amit szeretne. Majd erről fogtok hallani vasárnap. Azt mondja, hogy csak egy fogyatkozásod van. Add el mindened. Add el mindened, és gyere velem. Ezt nem akarja adni mindenét. Nézzétek meg, mi történik Mátéval. Nagyon gazdag ember volt. Ült az asztalnál és gyűjtötte a pénzt. Jézus találkozik vele, Máté megszegényedik. De ez a Máté, akinek a nevéről soha a büdös életben nem hallaná semmit, evangéliumot fog írni. És 2000 éve olvassuk. Értitek, amikor valaki megszegényedik tudatosan Jézus szavára, alázatos lesz, ezt az Isten meggazdagítja, és egy új életminőséget, mennyei látású életminőséget fog produkálni. Aki így változik, az egyre kevesebb dolgot fog szorongatni magának, egyre könnyebben enged el vélt, korábban vélt fontos dolgokat. Ki fogod próbálni, be fogsz tekinteni a menny az Isten országába, mert szegényeké a mennyek országa. Nos, hát ezért is szabad könyörögni, hogy ilyen ember legyél, hogy ilyen ember legyek. Imádkozzunk! Megvallom neked, Uram, hogy tele vannak az én imáim rossz mondatokkal, rossz kérésekkel, aránytalansággal, túl sok énnel. Segíts, hogy ne így könyörögjek. Taníts engem, Uram, könyörögni. És kérlek, Uram, hogy taníts mindannyiunkat. Hát, hogy eszünkbe jusson, hogy mit jelent téged leborulva imádni. Eszünkbe jusson, hogy az, akit megszólítunk, az ég és föld ura, és mindenestű szent és tiszta, és a mennyekben lakozó, és hogy mégis megszólíthatjuk. Bocsáss meg, hogy olyan gőgösek vagyunk, hogy sokszor képesek vagyunk úgy beszélni hozzád, amit mi imának gondolunk, hogy abban mi belealszunk. Milyen szánalmasak is tudunk lenni, Urunk. De köszönjük azt, hogy az Úr Jézus mégis közben jár, és ezért lehet az, hogy mégis eljuthatnak hozzád imák. Különösen azok az imák, amelyeket hittel mondunk, amelyeket alázattal mondunk, és amelyek olyan kéréseket is takarnak, amelyek kedvesek te előtted. Most így könyörgünk mindannyian szent lélekért. Különösen is pünkösdre készülve hívjuk a te szent lelkedet, Urunk, hogy lakozzál bennünk, hogy ne egy külső vallásosságot hordozzon az életünk, hanem éljél bennünk a szent lélek által.
Kérünk, Úr Jézus, ezért a közösségért, minden egyes tagjáért. Ne higgyük, hogy elveszünk, Urunk. Könyörgünk azért, hogy élő hittel megajándékozott emberek lehessünk, akik a Te ígédet befogadják, és benne Téged is befogadnak. Köszönjük, hogy tanítottál minket imádkozni, az Úr imádságban is. És láthattuk, Jézus, az egész életedet, hogy Te imádkoztál hajnalban, néha egész éjszaka, mielőtt halottat támasztottál könyörögtél, és az életed minden nehéz, fontos állomásán, külön is kiemelten is könyörögtél, de az egész életedet végigjárta az, hogy könyörögtél a Te Atyádhoz erőért. Szeretnénk mi is hasonlítani rád ebben is. Taníts minket, Urunk, imádkozni. Add, hogy az imáinkba eszünkbe jusson az, hogy Téged imádjunk, dicsőítsünk, áldjunk. Megköszönjük azt a sokféle jót, amit elveszünk tőled nap, mint nap. Még sokszor eszünkbe se jut, hogy mind-mind ajándék és lehetőség, és oly sokat nyafogunk, meg sajnáljuk magunkat. Aztán azt is értesd meg velünk, Urunk, hogy nem feltétlenül az a jó nekünk, amit mi kérünk. Mi olyan sokszor direktívákat írunk előtt imádság címén. Segíts, hogy fordítva gondolkozó emberek legyünk, hogy mi akarjuk megérteni Téged, és azt akarjuk kérni, amit Te akarsz adni. Olyan nehéz ez. És végül kérünk alázatért, Urunk. Add, hogy megszegényítő életet élhessünk, hogy folyamatosan megszegényedő életet élhessünk, ami alázattal jár, ami lemondással jár. De hát nem vagyunk még különbek, mint a Mester, hanem azt az utat akarjuk járni, aki meg szegény volt, és mégis lábat mosott, és aztán élet lett belőle mindenkinek, aki körülötte volt. Add, hogy ilyen emberekké legyünk, Urunk. Könyörülj rajtunk ebben is. Szállj meg bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen.